Zakariás könyve a 11. és a 12. fejezet. A mai alkalommal az igének egy egészen bámulatos részéhez érkeztünk. Kérlek, imádkozzatok, hogy az Úr megadja nekem a tömörség ajándékát. A bibliai proféciák rendkívül izgalmas területéhez érkeztünk, és azokról az eseményekről kezdünk olvasni, amelyekre az utolsó időkben kerül majd sor. Bizonyos proféciák már most megvalósuló félben vannak, mások pedig a közeljövőben valósulnak majd meg. Mielőtt jobban belemerülnénk az utolsó idők eseményeibe, hadd mondjam el, hogy Zakariás könyvének a 11. fejezete Jézus első eljöveteléről szól, illetve arról, hogy miként utasítják el az emberek Jézust, és hogyan adják el 30 ezüstért. Jézus ezt így fogalmazta meg. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Itt a 11. fejezetben tehát az igaz pásztorról olvashatunk, akit elutasítottak, illetve a hamis pásztorról, akit viszont befogadnak, sőt, követni fognak az emberek. Ebben a fejezetben a proféta először is azt a pusztítást jövendőli meg, amit a római birodalom fog okozni a zsidó népnek. Megfosztja őket a kormányzási joguktól és a hatalmuktól. A római megszállás északról indult, majd Libanonon keresztül vonultak délfelé, míg végül körülvették Jeruzsálemet, lerombolták a várost és a templomot, és lemészároltak több mint 1 millió zsidót. A proféta tehát ezzel az északról jövő megszállással kezdi a 11. fejezetet. Tár ki kapuidat, Libanon! Hadd emészze cédrusaidat a tűz! Jajgassatok, ciprusok, mert ledőltek a cédrusok, elpusztultak a hatalmas fák! Jajgassatok, Básán tölgyei, mert földre dőlt a rengeteg erdő! Pásztorok jajszava hangzik, mert elpusztult pompás legelőjük. Olyan pásztorok ezek, akik Jeruzsálemben uralkodtak, vagyis konkrétan a zsidó nép vezetőiről van szó. Oroszlánkölyök ordítása hangzik, mert elpusztult a Jordán bozótja. Így szól az én Istenem az Úr. Legeltesd a levágni való juhokat, amelyeket megvásárlóik levágnak, és nem tartják azt bűnnek, eladóik pedig azt mondják, áldott legyen az Úr, mert meggazdagodtam. Pásztoraik sem szánják őket. A vezetők elnyomták a népet, de szemernyi bűntudatot sem éreztek emiatt. Elhanyagolták pozíciójukból fakadó kötelezettségeiket a néppel szemben, visszaéltek kiváltságos helyzetükkel, szellemi elnyomás alatt tartották az embereket, mindezen keresztül pedig meg is gazdagodtak. Jézus Krisztus eljövetelének idejére a papság megromlott. Ne feledjük, hogy a papok is az uralkodó réteghez tartoztak, az írástudókkal együtt. Bár a zsidó nép római fennhatóság alatt állt, alapvetően a nép felett a főpap és az állítólagos lelki vezetők uralkodtak. Maga a rendszer meglehetősen romlott volt. Jézus is felemelte ellene a hangját, ezért is ellenségeskedtek vele a vallási vezetők, és ezért kívánták olyan elszántan a halálát. Emlékeztek, amikor Jézus bement a templomba, kötélből ostort készített, felforgatta a pénzváltók asztalait, és kikergette őket a templomból. Jézus akkor ezt mondta. Megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Tulajdonképpen az történt, hogy a pénzváltók a templomon belül elindították saját kis üzleti vállalkozásaikat, és mivel monopol helyzetben voltak, üzletük igen jövedelmezővé vált. A pap csak és kizárólag a templomi ezüst sekelt volt hajlandó elfogadni adományként, akkor tájt azonban római érmék voltak a forgalomban. Így hát, ha valaki adakozni akart az Úrnak, nem volt más választása. Római pénzérméjét templomi sekelre kellett váltsa. Ezért voltak ott a pénzváltók a templomban, és szép kis üzletet kovácsoltak az egészből. Ott ültek a templom kapujában, és készségesen átváltották mindenki római érméjét templomi sekerre, de persze olyan átváltási árfolyamon, hogy az hatalmas nyereséget hozott az ő konyhájukra. A pénzváltók tulajdonképpen az emberek Istennek történő adakozási vágyából húztak hasznot. Nem meglepő, hogy Jézust feldühítette ez a gyakorlat, és utálatos dolog volt ez az ő szemében. Az emberek állítólagos lelkivezetői saját vagyonuk gyarapítására visszaéltek pozíciójukkal. Ugyanez a gyakorlat érvényesült a templomban árult galambok és bárányok esetében is. Kint az utcán is lehetett kapni galambokat pár fillérért, de ha valaki ilyen galambot vitt be a paphoz, hogy áldozatként bemutassa Istennek, a pap addig vizsgálgatta, amíg csak talált rajta valami hibát, majd visszaadta azzal, hogy nem felelt meg a követelményeknek. Így az emberek rákényszerültek arra, hogy jóval magasabb áron a templomi árusoktól vásároljanak galambot. A templomi árusok egy jellel is ellátták saját galambjaikat, így amikor azok a pap kezébe kerültek, a jelláttán a pap automatikusan elfogadta őket. Láthatjuk, hogy ez esetben is arról volt szó, hogy egyesek igyekeztek hasznot húzni az emberek istenimádatából. És ez mindig is utálatos volt, és mindig is utálatos lesz az Úr szemében. Jézust ez már akkor is dühítette, és még ma is dühíti. Ő ma sem elnézőbb azokkal, akik az emberek vallási vágyaiból próbálnak hasznot húzni. Ebben a proféciában tehát az Úr felemeli hangját azok ellen, akik lényegében tönkretették az embereket, de emiatt egy cseppet sem volt bűntudatuk. Magukban ezt mondogatták. Áldott legyen az Úr, mert meggazdagodtam. Isten gazdaggá tett engem. Tulajdon pásztoraik sem szánták meg a népet, Isten ezért kijelenti, hogy ő sem szánja többi az ország lakóit. Én sem szánom többi az ország lakóit, így szól az Úr. Én kiszolgáltatom az embereket egymásnak és királyuknak, darabokra szaggatják az országot, és én nem mentem meg őket. Más szóval az Úr megjövendőli, hogy eljön majd a római hadsereg, kiveszi a hatalmat Izrael kezéből, és a zsidókat elüldözi földjükről. Isten pedig nem menti meg őket, és nem irgalmaz nekik azon a napon, hanem megengedi, hogy a római csapatok Isten ítéletének eszközei legyenek azok ellen, akiket elnyomtak tulajdon pásztoraik, akiknek vezetni kellett volna a népet. Legeltetem hát a leülésre szánt juhokat, azaz a megnyomorgatott juhokat, és választottam magamnak két pálcát, az egyiket szépségnek neveztem, a másikat egyességnek, így legeltettem a juhokat. Isten tehát azt mondja, hogy elkergeti a lusta hamis pásztorokat, és ő maga gondoskodik majd a nyájról. Fogott tehát két botot, az egyiket elnevezte szépségnek, a másikat pedig egyességnek. És három pásztort vertem el egy hónap alatt, mert elkeseredett a lelkem miattatok, és az ő lelkük is megutált engem. Ezért ezt mondtam. Nem legeltetlek benneteket. Halljon meg, aki halálra való, pusztuljon el, aki pusztulásra való, és a megmaradtak pedig marják egymás húsát. És vettem az egyik pálcámat, a szépséget, és eltörtem azt, hogy felbontsam az én szövetségemet, amelyet az összes népekkel kötöttem. A szépség természetesen nem volt más, mint Jézus Krisztus. Isten ezt a pálcát törte össze. Jézus Krisztus kereszthalálával megtört Isten szövetsége Izraellel. Többé nem csak ők voltak a mennyei kegyeltek. Pál ezt mondta. Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. És azon a ponton Isten megengedte, hogy Izrael szeme megvakuljon. Isten szövetsége megtört, amikor összetörték a szépséget, és Isten meg is mondta, hogy ezt azért teszi, hogy megtörjön a szövetség, amelyre a törvény épül, hogy többé ne a törvényen keresztül közeledjenek Istenhez. Ha ezután közeledni akarnak Istenhez, ők is úgy kell jöjjenek, mint mindenki más. Pál elmondja nekünk a római levélben, hogy nincs köztünk különbség. Mindnyájan vétkeztünk, hiával vagyunk Isten dicsőségének, és mindannyian hitáltal igazulhatunk meg. Most már csak a hiten keresztül mehetünk oda Istenhez, és jelenleg a zsidó népnek is azon az úton kell Istenhez menni, mint a pogányoknak. Nincs többé olyan szövetség, amely csak rájuk vonatkozik, és aminek értelmében a törvényen keresztül járulhatnának Isten elé. Az a szövetség ugyanis érvénytelenné vált, amikor a szépséget, Jézus Krisztust összetörték. Ezért mondta Jézus. Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik a bűnöknek bocsánatára. Isten egy új szövetségre lépett az emberekkel, a törvény régi szövetsége pedig elvesztette érvényességét. Többé nem mehetünk a régi szövetség alapján Istenhez, és Isten többé nem fogadja el a régi szövetség alapján bemutatott áldozatokat. És felbomlott az azon a napon, és így tudták meg az elsanyargatott juhok, akik ragaszkodtak hozzám, hogy az Úr dolga ez. Akkor ezt mondtam nekik. Ha jónak látjátok, adjátok meg béremet, de ha nem, akkor tartsátok meg. Ekkor kifizették béremet 30 ezüstöt. És ezt mondta az úr nekem, vesd a fazekas elé, nagy jutalom, amelyre becsültek engem. Vettem azért a 30 ezüst pénzt, és az úr házába vetettem a fazekas elé. Milyen bámulatos profécia ez Jézus Krisztus elárulásáról. Az igében azt olvassuk, hogy Júdás felkereste a főpapot, és megkérdezte, hogy mennyit kap azért, ha kezükbe adja Jézust. Ők pedig 30 ezüstöt ajánlottak neki. Ebben a proféciában látható, hogy Isten előre megjövendölte az árat, sőt azt is, hogy a 30 ezüstöt a fazekas elé vetik az úr házába. Sokan egyébként úgy tartják, hogy Júdás Iskariótes nem vádolható Jézus elárulásával, mert lényegében csak arra törekedett, hogy Jézust kényszerpályára állítsa, hogy Jézus végre megalapítsa országát. Júdás megelégelte a várakozást, így elhatározta, hogy maga indítja be a dolgokat. Úgy tervezte, hogy megadja Jézusnak a kezdőlökést azzal, hogy elárulja, mert így Jézus rákényszerül, hogy hatalmát bizonyítsa és országát megalapítsa. És akkor majd ő lehet az új ország elnöke vagy kincstárnoka. János evangéliumában arról is olvashatunk, hogy Júdás felelt az erszényért. A görög eredetiben szereplő megfogalmazás szerint pedig rendszeresen pénzt topott az erszényből. Júdás Iskariótes elárulta Jézust, de amikor Jézust keresztre feszítették, rádöbbent, hogy terve nem valósult meg, így visszavitte a 30 ezüstöt, és megvallotta, hogy ártatlan embert árult el. De csak ezt a választ kapta. Mi közünk nekünk ehhez? Ez a te problémád. Úgyhogy Júdás a földre dobta 30 ezüstöt, kiviharzott és így kiáltott. Ezennel a ti problémátok. Majd megbánta tettét és felakasztotta magát. A visszadobott pénz most már valóban az ő problémájuk volt, mert vér tapadt hozzá, így nem tehették vissza a templom kincstárába. Ez volt az egyik szabályuk. Vérdíj nem kerülhetett a kincstárba. Ezért megvásárolták a fazekas mezőt az idegenek számára temetőnek, és így teljesedett be Zakariás proféciája. Hadd tegyek fel nektek egy kérdést. Szerintetek mekkora a valószínűsége annak, hogy 500 évvel az adott események előtt ezt valaki ilyen pontosan eltalálja? Hány emberrel találkoztatok történelmi tanulmányaitokban, akit 30 ezüstért árultak el? És azok közül, akik esetleg most az eszetekbe jutnak, hány esetében mondhatjuk, hogy később a 30 ezüstöt visszavitték, és földre dobták az úr házában? Majd hány esetben használták a pénzt arra, hogy fazekas mezőt vásároljanak belőle? Ezek a részletek igencsak leszűkítik a kört, én pedig csak egy olyan emberről tudok a történelemben, akinek esetében a profécia mindhárom részlete beteljesedett. Ez egy rendkívül érdekes profécia Jézus Krisztusról, és én érdekesnek tartom megfigyelni azt, hogy milyen az Úr hozzáállása ezekhez a történésekhez. Ez a profécia 500 évvel az adott esemény előtt hangzik el. Isten ugye pontosan tudta, hogy mi fog történni, hiszen Isten mindent tud. És bizony az Úr hangjában érződik a megvetés a történtekkel szemben. Nagy jutalom, amelyre becsültek engem. Júdás hajlandó volt urát 30 ezüstért áruba bocsájtani. Ennyiért adta el kapcsolatát az Úrral. És ez egy tragédia. Mi hajlamosak vagyunk megvetni Júdás Iskariótest azért, hogy ilyen szörnyűséges tettre volt képes, és hogy ilyen kevés pénzért eladta saját urát. Pedig milyen sok ember van ma is a világban, akik ugyanolyan vétkesek, mint Júdás, mert eladják az Úrral való kapcsolatukat a legapróbb dologért is, amit felkínál nekik az ellenség. Az emberek eladják a lelküket törvénytelen kapcsolatokért és testi vágyaik kielégítéséért. Fillérekért bocsátják áruba lelküket, és eladják az Istennel való kapcsolatukat. Jézus felteszi a kérdést. Mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? És hihetetlen, hogy mi mindenért oda nem adják az emberek a lelküket. Hihetetlen, hogy mennyire olcsón adják a lelküket, és a lehető legértéktelenebb dolgokért feladják a Jézus Krisztussal való kapcsolatukat. Sokszor emlegetjük a spanyol gyarmatosítókat, akik aprócska, értéktelen gyöngyöket adtak az indiánoknak aranyukért cserébe, és a sátán is pontosan ezt teszi. Aprócska üveggyöngyöket csillogtat meg az emberek előtt, kiváló szórakozást és nagy kalandokat, az emberek pedig hihetetlen olcsón eladják neki lelküket. Azután eltörtem a másik botomat is, az egyetértés nevűt, és ezzel felbontottam a testvéri viszonyt Júda és Izrael között. Most megtört az a szövetség is, ami a zsidó nép és Isten között fennállt. Elutasították a szépségét, vagyis Jézus Krisztust, eladták őt, ezért Isten eltörte a botot, a szövetséget, a testvériséget Júda és Izrael között. Jézus maga mondta, én az atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Így a 15. versben Zakariás megjövendőli az Antikrisztus eljövetelét, akit uralkodásának elején a zsidók befogadnak majd, és messiásukként imádják. Aztán ezt mondta nekem az Úr, most még szerez magadnak bolond pásztorhoz illő holmikat. Jézus volt az igazi pásztor. Jézus azt mondta magáról, hogy ő a jó pásztor, aki eljött a mennyből, de elutasították őt. Ezért azt mondja az Úr, mert olyan pásztort fogok támasztani az országban, aki az elveszettekkel nem törődik, az elkóboroltakat nem keresi meg, a sérülteket nem gyógyítja, a fáradtaknak nem viseli gondját, de a kövéreknek a húsát megeszi, és körmeiket letördeli. Jaj, ami haszna pásztornak, aki elhagyja a nyájat! Fegyver járja át a karját, meg a jobb szemét. Száradjon el a karja, vakuljon meg a jobb szeme. Érdekes jövendőlés ez az Antikrisztusról, a bolond és lusta pásztorról, aki eljön, és a zsidók imádni fogják őt. Az ige szerint az Antikrisztus szövetségre lép majd a néppel, de később megszegi azt, amikor elmegy a jeruzsálemi templomba, és kijelenti magáról, hogy ő Isten. Ez a profécia azt az eseményt is megemlíti, amikor valaki az Antikrisztus életére tör. Erről részletesebben a Jelenések könyvének 13. fejezetében olvashatunk. Amikor az Antikrisztus megjelenik a színen, bámulatos csodákra lesz képes. Pénzügyi zseni, ügyes tárgyalófél lesz, értelmes és békés megoldásokat talál majd a világ számos problémájára. Egy békemozgalom égisze alatt érkezik majd, hízelgő szavakkal békét hirdet, és megoldja az embereket nyomorgató gazdasági problémákat. Hitlert is az akkori Németország gazdasági problémái juttatták hatalomra. Amikor egy ország gazdasága romokban hever, a kormány pedig tehetetlen, az emberek kétségbeesésükben bárkire nyitottak lesznek, aki valamiféle észszerű, elfogadható választ kínál a nehézségekre. Olyankor még egy Hitlert is vakon követnek, bármilyen bizarr ötletei is vannak, mert megoldásokat ígér az embereknek. Németország gazdasági hanyatlása megfelelő feltételeket teremtett ahhoz, hogy Hitler hatalomra kerülhessen, ma pedig azt látjuk, hogy hasonló gazdasági problémák vannak kialakuló félben Európában. Az emberek megoldást várnak, és békére vágynak. Az Antikrisztus pedig megjelenik a színen, és mindezeket megígéri nekik. Később aztán eljön az a pillanat, amikor valaki megpróbál az Antikrisztus életére törni. Először úgy tűnik, hogy sikeres a próbálkozás, de az Antikrisztus mégis csodával határos módon éli túl a merényletet a Jelenések 13 szerint. Itt a Zakariás könyvében pedig arról olvashatunk, hogy az ellene elkövetett merénylet eredményeként jobb szemére megvakul, félkarja pedig elsorvad. Erre persze örömmel kiálthatnánk, hogy nagyszerű, akkor legalább majd be tudjuk azonosítani. Hát remélem, hogy én már nem leszek itt, amikor az Antikrisztus megjelenik. Ha te akkor még itt leszel, azonosíts csak be nyugodtan, de azért ne feledd, hogy mit ír az ige. A törvénytiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki most még ezt visszatartja, vagyis a Szentléleknek, el kell tűnni az útból. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával. Az egyháztát már nem lesz itt, amikor az Antikrisztus felfedi magát. Én nem is az Antikrisztust várom, hanem Jézus Krisztust, aki visszajön értem. Szerintem bizarr dolog, hogy a Sátán megpróbálja rávenni az embereket, hogy az Antikrisztus eljövetelével foglalkozzanak, és őt próbálják beazonosítani ahelyett, hogy az emberek inkább Jézus Krisztus eljövetelét várnák. Jézus sem azt mondta, hogy az Antikrisztust kéne keressük, hanem így szólt. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mintha azt mondaná, engem várjatok, mert eljövök értetek. És nekünk pedig valóban őt kéne várjuk. Ezzel pedig ki is keveredtünk a ködből egy napsütötte tisztásra. Egy dicsőséges időszakhoz érkeztünk, hiszen Zakariás utolsó látomása a dicsőséges újkorszakról szól, Isten földi királyságának koráról. A következő fejezetben újra meg újra találkozunk az azon a napon kifejezéssel, ez a bevezetője annak a számos lenyűgöző dolognak, ami Isten országát jellemzi majd, illetve a nagy ítéletet, amely megelőzi Isten országának létrejöttét. Fenyegető jövendőlés. Az Úr igéje szól Izraelről. Így szól az Úr, aki az eget készítette, a földnek alapot vetett, aki lelket adott az emberbe. Francis Schaeffer szerint fontos, hogy amikor Istenről beszélünk, magyarázzuk meg, hogy mit értünk alatta, mert az Isten kifejezés sok mindent jelenthet az embereknek, így sokan nem is igazán értik, hogy melyik Istenről beszélünk. Ő azért azt ajánlja, hogy amikor Istenről beszélünk, valamilyen úton-módon próbáljuk őt beazonosítani. Mondjuk például, hogy az örökkévaló Isten a mennek és földnek teremtője, mert így egyértelművé válik, hogy kiről beszélünk. Érdekesnek tartom, hogy a fent említett első versben Isten sem pusztán Úrnak nevezi magát, hanem hozzáteszi. Az Úr, aki az eget kifeszítette, a földnek alapot vetett, aki lelket adott az emberbe. Ebből aztán világos, hogy kiről van szó. Ő az Úr mindenek felett, ő a teremtő. Ő feszítette ki az eget, ő teremtette meg a földet, ő teremtette az ember azon képességét, hogy megismerje Istent, és hogy közösségben legyen vele. Íme én részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet a körülötte levő népek számára. Júdára is rákerül a sor, amikor osztomolják Jeruzsálemet. Azon a napon majd súlyos kővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára. Aki föl akarja emelni, mind megszakad bele, még ha összefog is ellene a föld minden népe. És hadd mondjam el, hogy szerintem ezek az állapotok uralkodnak ma is Izraelben. Először is Izrael teher a körülötte levő népek számára, és Izraelt ellenséges erők veszik körül minden oldalról. Egyiptommal ugyan született békeszerződés, de az is csak egy szalmaszálon függ. Azon a napon, amikor az ENSZ határozat értelmében Izrael államként megalakult, Szíria, Jordánia és Egyiptom azonnal megtámadta, és fennhatóságuk alá vontak bizonyos területeket. Az azt követő háborúkban, amikor Izrael kisországa az ellenség jelentősen nagyobb létszámú haderőivel találta szembe magát, Izrael elsöprő győzelmet aratott, és szinte legyőzhetetlennek tűnt. 1967-ben, amikor Izrael csatába szállt Egyiptommal, Jordániával és Szíriával, az egyiptomiakat vissza tudták szorítani egészen a Szuezi csatornáig. Emellett az egész Golán fennsíkot elfoglalták Szíriától, és teljes Cisjordániát Jordániától, mindössze 6 nap leforgása alatt. Jeruzsálem félelmet keltett a környező népekben, és azok, akik újat húztak vele, darabokra hullottak. Izrael győzelmei Isten munkájának eredményei voltak, bár a zsidók ezt nem ismerték el. Az 1967-es győzelmük után elbizakodottá váltak, és legyőzhetetlennek tartották magukat. Emlékszem, hogy az ott élők büszkén számoltak be nekünk akkortájt zseniális harci stratégiáikról, nagy erejükről és bátorságukról. Ha pedig felvetettem, hogy Isten segítségével győztek, akkor csak gúnyolódtak. Pedig kitagadhatná, hogy nem Isten keze volt a Golán fennsík elfoglalásában. Emlékeztek, mi történt akkor? Tűzszünetet kértek, közben viszont elfoglalták Cisjordániát, és egészen a Szuezi csatornáig húzódó területeket, és éppen Szíria felé vonultak, hogy elfoglalják a stratégiai fontosságú Golán fennsíkot is. Mindezt azért, hogy amikor a tűzszünet életbe lép, jelenlétükből kifolyólag hozzájuk kerüljenek ezek a területek. Izrael igyekezett késleltetni a tűzszünet beálltát, hogy minél nagyobb részt foglalhassanak el a Golán fennsíkból. Közben Szíria felismerte, hogy vesztésre áll, ezért egyre erősebben követelte az azonnali tűzszünetet. A damaszkuszi rádió pedig, hogy a világot lenyűgözze, hirdetni kezdte, hogy az izraeli csapatok már Damaszkusz utcáin harcolnak. A Golán fennsíknál csatázó szíriai parancsnokok is a damaszkuszi rádió hamis híreit hallgatták, és azt hallották, hogy az izraeli csapatok bevonultak Damaszkuszba, és a város utcáin harcolnak. Ez persze nem volt igaz, az egész csak propaganda volt. Ennek hallatán azonban a szíriai tankok parancsnokai szépen sorjában elhagyták a tankokat, az izraeli megfigyelők pedig csak annyit láttak a levegőből, hogy a Golán fennsíkra felvonult szíriai katonák menekülni kezdenek Jordánia irányába, mert a damaszkuszi rádióban azt hallották, hogy Damaszkusz hamarosan elesik. Úgy gondolták, hogy ezzel végük van, így elmenekültek Jordániába. A légi megfigyelők persze jelentették, hogy a katonák menekülőre fogták a dolgot. Így pár napig még sikerült késleltetni a tűzszünetet, Izrael pedig egy 1000 négyzetmérföldnyi területet tudott elfoglalni a Golán fennségből, mert Szíria hirtelen visszavonult. Az izraeliek ekkor ejtőernyős egységeket szállítottak oda, és ott húzták meg a határt, ahol csak akarták. Amikor tehát érvénybe lépett a tűzszünet, mindaz a terület, ahová az ejtőernyős egységek eljutottak, Izrael kezébe került. Amikor azt olvassuk az Ószövetségben, hogy az Úr összezavarta Izrael ellenségeit, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez az Ószövetség istenére volt csupán jellemző. De hát napjainkban is pontosan ez történik, és 1967-ben is ez történt. Aztán az 1973-as háború már máshogy zajlott, mert az arabok jobb felszereléssel és jobb kiképzéssel rendelkeztek. A Szovjetunió több ezer tisztet és több millió dolláros felszerelést és fegyvereket küldött Szíriának és Egyiptomnak, és felkészítette őket egy megsemmisítő háborúra. Egyébként maga a Szovjetunió vezényelte le az Izrael elleni 1973-as háborút, amelyet Jom Kipur napján indítottak. Kezdetben hatalmas sikereket értek el, de mégsem sikerült elpusztítaniuk Izraelt 1973-ban. Volt néhány kritikus nap, amikor szalmaszálon függött az ország sorsa. Izrael eleinte komoly csapásokat szenvedett. A Suezi csatorna mentén betonbunkereket építettek, és létrehozták az úgynevezett Barlev vonalat, amit mindenki áttörhetetlennek tartott. Az ellenség mégis áttört rajta, a szíriaiak betörtek a Golán fennsíkra, és másfél kilométerre megközelítették az ott elhelyezkedő izraeli főhadiszállást. Az 1973-as háború után a zsidó nép hozzáállása drámai fordulatot vett. Többé nem érezték magukat legyőzhetetlennek. Rádöbbentek, hogy csak nem elpusztultak. Országuknak és álmuknak majdnem vége lett. És mi magunk is észrevettük azokban az emberekben a változást, akikkel már az 1973-as háború előtt is beszélgettünk. A zsidó nép nem érezte magát többé legyőzhetetlennek, mert féltek. Pedig Isten mennyire megvédte őket 1973-ba, és hogyan adta kezükbe akkor is a győzelmet. Rendkívül érdekesnek és fontosnak tartom az Úr kijelentését itt Zakariás próféta könyvében. Ha összefog is ellene a föld minden népe. Az egész világ szinte egy emberként elítéli Izraelt. Még az USA is bizonyos esetekben Izrael ellen szavazott az ENSZ-ben, elítélve őket bizonyos tetteikért. Például azért, mert településeket hoztak létre Cisjordániába, illetve mert megtámadtak egy atomreaktort Irakban. Ha összefog is ellene a föld minden népe, Izrael szinte teljesen egyedül áll a világban. Az USA már Truman elnök idejétől kezdve, sőt még azt megelőzően is hűséges szövetségese volt Izraelnek. A 73-as háború után viszont az arabok új fegyvert vettek a kezükbe. Az olajat, és ezzel zsarolni kezdték az országokat. Olajbojkottal fenyegetőztek, hogy hatást gyakorolhassanak az USA külpolitikájára, mi pedig 1973 után saját bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy mit jelentene az olajhiány, amikor hosszú órákon át kellett a benzinkútnál sorakozzunk. Azóta is folyamatosan élnek az olaj eszközével. Egyre emelik az árakat, és ezzel világméretű inflációt és gazdasági visszaesést okozhatnak. Azzal fenyegetnek bennünket, hogyha továbbra is Izrael támogatjuk, akkor nem kapunk tőlük több olajat. Vagyis arra kényszerítenek bennünket, hogy drasztikusan változtassunk az Izraellel való kapcsolatunkon. Mi pedig tudjuk, hogy fenyegetéseiket komolyan gondolják, illetve hogy egy ilyen lépés részükről háborúhoz vezetne, mert akkor kénytelenek lennénk katonákat küldeni a Közel-Keletre, hogy tovább biztosítsuk az ország létfontosságú olajellátását. Sok minden megváltozott tehát az évek során, és az USA is számos esetben a világ Izrael ellenes hozzáállását tette magáévá. A profécia tehát beteljesedett. Ha összefog is ellene a föld minden népe. És bizony sokszor kényszerpályára kerülünk, mert többé nem az határozza meg kapcsolatunkat Izraellel, amit helyesnek érzünk, hanem a folyamatos olajellátás kényszere. Azon a napon így szól az Úr, azzal verem meg őket, hogy a lovasok elvesztik a fejüket. Júda házát ébren őrzöm, de a népek lovait vaksággal verem meg. Júda törzsfői ezt mondják magukban. Jeruzsálem lakóinak ereje Istenükben, a seregek urában van. Azon a napon olyanokká teszem Júda törzsfőit, amilyen a tüzes serpenyő a fahasábok közt, és amilyen a fátja a kévék közt. Jobbra-balra égetik a körülöttük levő népeket, de Jeruzsálem továbbra is békében marad a maga helyén. 1967-ben ez beteljesedett. Jeruzsálem Izrael fennhatósága alá került, nem volt többé egy megosztott város, nem állt többé részben a Jordán kormány fennhatósága alatt. Jeruzsálem újra egységes lett, és azóta egyre inkább kiterjesztette határait, például Jerikó felé is. Ahogy az ember elhagyja Betániát, egy hatalmas új települést talál, ami most már szintén Jeruzsálem része. Új házakat építettek Cisjordánia területén is, és egyre jobban benépesítik azt a földet is. És ez mind a profécia beteljesedése. Gyakran, amikor ezekről a dolgokról beszélünk, sokan úgy érezhetik, hogy arab ellenesek vagyunk. De egyáltalán nem erről van szó. Mi egyszerűen csak azt mondjuk, amit a Biblia megjövendől. És pusztán annak a ténye, hogy izgatottá válok, amikor egy bibliai proféciát látok megvalósulni, nem jelenti azt, hogy gyűlölöm az arabokat, vagy hogy Jordánia ellen vagyok, vagy bármilyen népcsoport ellen. Ez mindössze annyit jelent, hogy izgatottá válok, amikor látom, hogy az igében írottak beteljesülnek. De ezzel nem próbálom megigazolni Izrael minden tettét. Pusztán arra szeretnék rámutatni, hogy az történik éppen most is, amit Isten előre megmondott. Ezt pedig rendkívül izgalmasnak és lebilincselőnek találom. Először Júda sátrait szabadítja meg az Úr, hogy ne dicsekedjék Dávid háza, és ne dicsekedjenek Jeruzsálem lakói Júdával szemben. Azon a napon az Úr oltalmazza Jeruzsálem lakóit, és olyan lesz közöttük még a botladozó is azon a napon, mint Dávid. Dávid háza pedig előttük jár, mint Isten, mint az Úr angyala. Ez az ige rész ismét arról az erőről szól, amit a zsidó nép Istentől kap majd a harcokban. Még a legkisebb, a botladozó is olyan lesz közöttük, mint Dávid. Dávid háza pedig előttük jár, mint Isten, mint az Úr angyala. Mózes 5. könyvében szintén találunk egy proféciát, ami ugyanarra az időszakra vonatkozik, egy kerget ezret és kettő tízezret. Nemrégiben egy rendkívül érdekes könyvre bukkantam. A szerzője Heim Herzog, címe pedig az engesztelés háborúja. Ebben a könyvben részletesen leírja az 1973-as Jom Kipur napján kitört háború számos csatáját. Herzog könyvében elmeséli, hogy hogyan közelítette meg a szíriai haditest az izraeliek főhadiszállását a Golán fennsíkon, mint egy másfél kilométerre, amikor hirtelen megfeneklett az előrehaladás. Abban a pillanatban az izraelieknek mindössze egyetlen működőképes tankjuk volt, amellyel kivonulhattak volna a szíriaiak ellen. Volt egy fiatal 27 éves hadnagy, aki a szíriai támadás hallatán stoppal gyorsan felvitette magát a főhadiszállásra, jelentkezett a hadtestparancsnoknál, és azt mondta. Tankparancsnok vagyok. Ha adnak nekem pár tankot, nekiindulok, és megpróbálom visszaszorítani a szíriaiak előrehaladását. A hadtestparancsnok erre azt válaszolta, hogy sajnos csak egyetlen működőképes tankjuk van, de ha tud pár órát várni, két másik tankot is csatasorba tudnak állítani. Úgyhogy néhány tankból kiemelték a holttesteket, teletankolták, felfegyverezték őket, és a fiatal hadnagy három tankkal útnak indult. Körülbelül félúton, ahogy befordultak egy kanyarban, hirtelen megpillantották az egész szíriai haditestet, tetőtől talpig felfegyverkezve, 100 tankkal. Hadnagyunk pedig ott állt három tankkal velük szemben. Azonnal tüzet nyitott a szíriai haditestre, és fel is robbantott néhány szíriai tankot, miközben a másik két tanknak is ő adta az utasításokat, hogy hova lőjenek. Volt egy fülhallgatója, azon keresztül kommunikált a másik két tankkal, egy idő után azonban feltűnt neki, hogy nem válaszolnak, úgyhogy kikukucskált a tank tetején, és látta, hogy a másik két tankot felrobbantották a szíriaiak. Egyedül állt az egész szíriai hadtesttel szemben, úgyhogy menekülőre fogta a dolgot, elindult hegynek felfelé. A Golánfenség azon része kimondottan dimbes dombos, úgyhogy ez a fiatal hadnagy elkezdett tankjával leföl-leföl száguldozni a dombokon. Hirtelen fölbukkant, lőtt egy tankra, majd eltűnt a völgyben. aztán hirtelen egy másik domb tetején bukkant fel, megint rálőtt egy tankra, és eltűnt. Így nyargalászott oda-vissza a dombokon, egyik tankot lőtte ki a másik után, miközben folyamatos jelentést küldött a főhadiszállásra, hogy egy újabb szíriai tankot sikerült felrobbantania. A főhadiszálláson pedig azt gondolták, hogy a hadnagynak egy egész hadtestnyi tankot sikerült valahonnan szereznie. Nem tudták, hogy egyedül volt. Végül a szíriaiak is arra a következtetésre jutottak, hogy egy egész hadtestnyi izraeli tankkal állnak szemben. Mert hadnagyunk mindig egészen váratlanul más és más dombtetőn bukkant fel tankjával, így a szíriai katonák visszavonultak. Egy ember tehát valóban százat futamított meg, és a legkisebb is olyan volt közülük, mint Dávid. És bizony egyik ilyen történetet mesélhetném a másik után. Volt például egy mesterlövész, aki több mint 100 tankot vont ki a forgalomból úgy, hogy nem mozdult el posztjáról. Egyik alkalommal, amikor Izraelben jártam, kimentem erre a helyre a Golán fensíkon. T-62-es tankokat láttam mindenütt a mezőkön, a csata maradványait. Ahogy megvizsgáltam a tankokat, érdekesnek találtam, hogy minden tank páncéllemezének kellős közepén ugyanaz a horpadás volt. Ez a mesterlövész olyan fajta lövedéket használt, amely először megolvasztotta a fémpáncélt, majd berobbant, mégpedig olyan hatalmasan, hogy felborította a tankot. A tank belsejében meg ott voltak a sisakok és az egyéb felszerelések. Képzeljétek csak el, hogy ez a mesterlövész minden egyes tanknál pont a közepébe talált. Állítólag 114 tankot semmisített meg így. Azon a napon az Úr oltalmazza Jeruzsálem lakóit, és olyan lesz közöttük még a botladozó is azon a napon, mint Dávid. Dávid háza pedig előttük jár, mint Isten, mint az Úr angyala. És ez történt 1967-ben és 73-ban is. Így szól az Úr. Azon a napon meg fogok semmisíteni minden népet, amely Jeruzsálemre támad. Ez pedig még távolabb mutat a jövőbe. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Isten tehát kiönti majd lelkét Izrael népére. És mikor fog ez megtörténni? Ezékiel könyvében azt olvassuk, hogy mindez akkor történik meg, amikor Isten elpusztítja a betörő orosz sereget. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Figyeljük meg, hogy amikor Isten kiönti lelkét, a lélek mindig a megfeszített Úrra mutat. Rátekintenek arra, akit átdöftek. Jézus is azt mondta, hogy amikor eljön a Szentlélek, nem önmagáról tesz majd bizonyságot, hanem Jézusról. Az Isten lelke szüntelenül a keresztre irányítja az emberek figyelmét, üdvösségük egyedüli reménységére. A lélek munkája a szívedben arra irányul, hogy oda vigyen Jézus Krisztus keresztjéhez. Rátekintenek arra, akit átdöftek. És ahogy a keresztre nézünk, a lélek elvezet bennünket a bűnbánatra. És úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. És milyen nagy lesz a gyász és a kesergés, amikor Izrael népe rádöbben, hogy elutasították a messiást. Amikor Isten az ő szent lelke által megnyitja a szemüket, ők pedig meglátják az igazságot, és felismerik, hogy elszalasztották az igazi messiást. Azon a napon olyan nagy gyász lesz Jeruzsálemben, amilyent hadadrimmónért szoktak tartani a meggyídói völgyben. Ez akkor történt, amikor Jósiást, a rendkívül sikeres és népszerű királyt megölték a meggyídói csatában. Az emberek mélységesen gyászolták, mert népszerű király volt. Gyászolni fog az ország külön-külön minden nemzetség. Külön Dávid házának a nemzetsége, asszonyaik is külön, külön Nátán házának a nemzetsége, asszonyaik is külön, külön Lévi házának a nemzetsége, asszonyaik is külön, külön Simei nemzetsége, asszonyaik is külön. A többi nemzetség is mind, külön minden nemzetség, asszonyaik is külön. Ezt az igerészt nagyon érdekesnek találom. Külön Dávid házának nemzetsége. Tudtátok, hogy ma is élnek a zsidók között olyanok, akik Dávid leszármazottai? Ők ugyan nem tudják ezt magukról, mert a vérvonalakról szóló régi feljegyzések elvesztek, sőt idővel már nem is vezették őket. Nem volt rájuk szükség Jézus születését követően, mert csak az volt a fontos, hogy Jézus vérvonala igazolt legyen, és láthatóvá váljon, hogy ő Dávid leszármazottja volt. De Isten pontosan tudja, hogy ma kik azok a világban, akik Dávid leszármazottai. Külön Dávid házának nemzetsége, külön Nátán házának nemzetsége. Itt Nátán prófétáról van szó, aki meglátogatta Dávidot, miután a király Betsabéval hált, férjét pedig megölette. Külön Simei nemzetsége. Amikor Abszolom kiűzte Dávidot Jeruzsálemből, Simei kővel dobálta Dávidot, és igencsak megnehezítette a dolgát. Ma is vannak leszármazottai, akik kővel dobálnak másokat, és megnehezítik az emberek dolgát. Blokkádokat emelnek Jeruzsálemben, kőrakásokat építenek a szombatnapon, és ha kocsival mersz arra hajtani, akkor megdobálnak kővel. Ezek Simei leszármazottai.